153. A Halas Rádió Lélekmód magazinja.
Köszöntjük szeretettel hallgatóinkat, mai magazinunkban Csányi Ágnes vagyok a mikrofonnál. Beszélgető társam Kovács Ferenc atya, akit köszönhetünk itt Kiskunhalason a főplébánia káplányaként szeptember óta, 2021. szeptember óta, úgyhogy viszonylag friss és új vagy, úgyhogy nagyon köszöntünk itt Kiskunhalason nagy-nagy szeretettel.
Én is szeretettel köszöntöm a kedves kiskunhalasiakat. Nagy örömmel jöttem ide a városba, plébániára.
Nagyon sokan örülnek, én azt gondolom, hiszen egy fiatal, agilis, lelki ember az minden közösségnek kincse és ékessége, úgyhogy egy picit szeretnénk téged megismerni, ha megengeded. Az életút riport mindig izgalmas egy pap esetében, hiszen ugye különösen a katolikus papi pálya az egy csomó mindennel együtt jár, tehát nagyon komoly története van, gondolom, annak, hogy te ezt a pályát választottad. Kezdjük az elején, hova valósi vagy, és vannak-e testvéreid?
Kiskunfélegyházán születtem, ott is nőttem föl. Két testvérem van, egy húgom és egy öcsém.
Családotokban milyen nevelést kaptál? Vallásos gyökerei vannak-e a családnak, hagyományai?
Alapvetően igen, tehát a hivatásom szempontjából sokat köszönhetek a családomnak is, ahol egy vallásos hívő táptalajban nőhettünk fel a testvéreimmel együtt, illetve hát így visszamenőleg is az Istenbe vetett hit jelen volt, ott volt.
Egyébként az az érdekes, hogy ez azért nem mindig segít, tehát nagyon sokszor pont egy hívő családban nem biztos, hogy bennetek nem volt ilyen ellenállás, hogy aj, nem, már most nem akarok templomba menni, pont most, annyira jót alszom, stb.
De hát ugye azért én úgy gondolom, hogy egy gyerek, egy fiatal eléri a kamaszkort, saját magának kell fokozatosan felnőtté válva igent mondani Istenre. Az a jó ebben a történetben, hogy az Isten nem kényszeríti magát rá senkire, hanem szabadon mondhatunk igent vagy nemet, és bizony sokszor bennem is, vagy testvéreimben ott volt, hogy nem mindig volt úgy kedvünk, lendületünk ugye a különféle vallásos dolgokhoz, bár úgy magamban konkrét elutasítást nem tapasztaltam. Hát voltak azért persze nekem is kisebb-nagyobb lázadásaim, de azok nem annyira így a hitélet terén voltak.
Mikor született meg benned az elhatározás, hogy pap leszel? Én azt gondolom, hogy ez egy nagyon érdekes történet lehet minden esetben.
Igazából fokozatosan érlelődött bennem mindez. Ahogyan említettem is, a családi neveltetés, a hozott, kapott értékek sokat jelentettek. Talán úgy elsőként úgy olyan 12-13 éves koromban kezdtem erre gondolni, amikor már elkezdtem aktívabban is minisztrálni, tehát úgy jobban a középiskolás éveimben érlelődött meg ez bennem. Elsőként úgy, hogy akkor még a szerzetesi élet kezdett foglalkoztatni.
Tű, az pedig még egy, hát sok szempontból korlátozottabb, sok szempontból nyilván sokkal csodálatosabb életút. Mit fogott meg, és ha itt az előbeszélgetésben mondtad, hogy utána konkrétan voltál is ferences szerzetes jelölt néhány évig.
Ferences jelölt egy évig voltam egész pontosan. Középiskolás koromban ismerkedtem meg az alsóvárosi, Szeged alsóvárosi ferences közösséggel, akik akkoriban ünnepelték az 500 éves jubileumokat, és ott találtam egy lelkivezető atyára is a testvérek között, illetve akkor kezdett el így komolyabban foglalkoztatni az, hogy mi lenne, hogyha én is közéjük állnék, hiszen ez a lelkiség, ez az életforma alapvetően vonzott, de aztán ez tulajdonképpen csak egy bizonyos ideig tartott, bár maga a lelkiség úgy sokáig elkísért, de komolyabban csak később kezdtem el újra foglalkozni ezzel.
Nem rohanunk előre a történetben, de nagyon kíváncsi lennék rá, hogy bár én el tudom képzelni, de téged mi vonzott a szerzetesi létben, ebben a lelkiségben, ebben az életformában?
Leginkább magának az alapítónak, Assisi Szent Ferencnek a lelkülete, ami így a minden emberi gyengeség ellenére jellemző a közösségre, hiszen mindannyian hordozunk értékeket, és gyengeségeket, hogy az az egyszerűség, öröm, az az őszinte Istenre figyelés, ami alapján a ferences szerzetesek ma is élnek, illetve törekednek így élni ebben a megszentelt életformában. Alapvetően ez vonzott engem ebben.
Nagyon közösek, minimálisan úgy mondom a tapasztalataink, én lelkivezetőm is egy ferences szerzetes volt, és hát amit mondasz, teljesen megtestesítette az öröm, az egyszerűség, a tisztaság, a lényegre törekvés és látás. Innen fogjuk folytatni a beszélgetést, mert nagy örömünkre Kiskunhalason káplán lettél, tehát nem valósult volna ez meg, ha ferences szerzetes lesz. Kovács Ferenc atyával beszélgetünk hamarosan tovább, zene után maradjanak velünk.
153. A Halas Rádió Lélekmód magazinja.
Köszöntjük a hallgatókat, és folytatjuk a mai beszélgetést, életút riportot Kovács Ferenc atyával, akit néhány hónapja köszönhetünk itt Kiskunhalason, egész konkrétan a Szent Péter és Szent Pál főplébánia káplányaként köszönhetünk. Ott tartottunk az életutatban, hogy tulajdonképpen már 12-13 évesen ez érlelődött benned, hogy pap leszel, minisztráltál, tehát vallásos nevelést kaptál, ezzel azonosultál is, ahogy a kamasz évek jöttek, tehát a hit egy nagyon fontos érték volt számodra. Mit szóltak a szülők, amikor aztán a gimnáziumban ez töretlen volt, ez a vágyad, terved?
Hát azért hozzá kell tenni, hogy én több mint 10 évig leveleztem egy lányjal, akivel végül is úgy komolyabb kapcsolat nem alakult ki. De tehát ezt csak azért is említem, hogy azért így az egyházi hivatás után való vágyakozásban azért ott volt ez a természetes emberi érzés kihívás nálam is, hogy meg a szerelemnek a megtapasztalása, de tulajdonképpen végig kísért ez a gondolat a gimnáziumi, illetve középiskolai éveim alatt, mert az is azért viszonylag kalandos volt. Tehát én gimnáziumba kezdtem, szakközépiskolában folytattam, úgyhogy végül is ott volt, de nem mindig volt bennem annyira erős.
Hú, de izgalmas. Én nem értem őszintén egy picit, és azt gondolom, hogy nagyon nehéz feladat elé vannak állítva a katolikus lelkipásztorok ebben a tekintetben. Ez egy borzasztóan kőkemény döntés, hogy így mondjam. Szóval akkor azért nem volt teljesen tiszta. Végül hova adtad be a jelentkezésedet? A gimnázium évek végén.
Igazából én Kiskunfélegyházan, a Konstantinum katolikus gimnáziumban kezdtem a tanulmányaimat általános iskola után, de ott csak 11. évfolyam végéig voltam, és utána egy szakközépiskolában folytattam, ahol még elvégeztem az érettségi után egy képzést, egy informatikai képzést, és tulajdonképpen utána érlelődött meg bennem, hogy akkor beadom a Kalocsára az érsekség felé a jelentkezésemet, mert akkor már egy bizonyos érlelődés, sőt vívódás után döntöttem úgy, hogy az egyházmegyés papi szolgálatot szeretném vállalni.
Mit szóltak ehhez a szülők? Azért bármennyire hívő egy család, egy erős fiatal embernek egy ilyenfajta döntése nehéz lehet.
A szüleim alapvetően nyitottak voltak erre, tehát ők valahogy, mint később megtudtam, számítottak talán, valamiképpen számítottak erre a döntésre. Ők annak idején tettek az Istennek egy fölajánlást velem kapcsolatban, de ez semmiféle olyan kötelezettséggel nem járt, amit ők így bármilyen módon kimutattak volna, hogy neked papnak kell. Ezt a fölajánlásra később tudtam, meg úgy éreztem, hogy mindvégig meg lehet a szabadságom ilyen téren, és úgy gondolom, hogy ez talán a mai szülőknek is sokszor egy vagy művészet, vagy kihívás lehet, hogy nyilván egy-egy jó tanáccsal kell, hogy segítsék a gyermekeik hivatásra, a jövőre készülését, de ugyanakkor engedjék, hogy ők tudják kimondani az igent, és ne helyettük mondják ki azt.
Akkor abból, amit mondtál, én azt értem, hogy a szüleid akarták, és örültek annak, hogy pap leszel, de nem akartak befolyásolni közvetlenül.
Nem, ők elfogadták volna azt is, hogyha családot alapítok, hogyha feleségem, gyermekeim születtek volna, hogyha úgy alakult volna az életem.
Melyiknek szurkoltak?
Melyiknek szurkoltak? Ez jó kérdés. igazából szerintem ők nem szurkoltak így kimondottan egyik oldalnak sem, viszont ami izgalmas a történetben, hogy mint később megtudtam, amikor bejelentettem, hogy a szerzetesi úton szeretnék elindulni, na az azért úgy
kicsapta a biztosítékot.
Hát ha nem is ilyen erős kifejezéssel élünk, de azért az úgy megütötte őket, meglepődtek rajta.
Elindultál a katolikus papi úton, ha jól értem. Azt most már tudják a hallgatók, akik velünk tartottak, hogy utána egy darabig, egy évig a ferences szerzetesi úton is voltál. Mi döntötte benned, hogy mégis pap leszel, nem szerzetes? Azért az is egy erős döntés.
Igen, annak idején, amikor én először jeleztem a még középiskolásként a szándékomat a ferences lelkivezetőm felé, ő nem látott erre késznek akkor. És utólag így megérett bennem, hogy valóban igaza is volt. Ő akkor azt javasolta, hogy körülbelül egy évig dolgozzam, vállaljak valamilyen világi tevékenységet, és ha még mindig úgy érzem utána, akkor térjünk vissza rá. És azt hiszem, hogy ez egy nagyon bölcs válasz volt az én jelentkezésemre akkoriban, de én belül egy hangot éreztem, ami hallottam, illetve volt bennem egy érzés, hogy nem kellene most az időt már annyira húzni, illetve most nem azt tartottam alternatívának, hogy valamilyen világi munkát keresgéljek, vállaljak, hanem egy erős hívást éreztem, hogy most valamilyen úton el kell indulni.
És akkor így kezdtél el papnak tanulni. Ez meddig tartott, és mikor jelentkeztél utána, mert ugye említetted, hogy ismét kinyílt az érdeklődésed a ferences szerzetesi út felé.
Én az érettségi után, ahogy említettem, is elvégeztem egy OK-s képzést, és ez 2006-ban fejeződött be, abban az évben történt meg a jelentkezés, a felvétel kérése érsek úr felé. Akkori plébánosommal, Hajagos Gyula atyával útra keltünk, és a személyes találkozás után érsek atya föl is vett. Ezután ugyanazon év őszén megkezdtem a tanulmányaimat a veszprémi érseki hittudományi főiskolán, és ezzel együtt a bent töltött időt a veszprémi szemináriumban, ami 5 évet tett ki. A ferences élet pedig úgy jött vissza a már maga a jelöltség, amikor már konkrétan elkezdtem, jóval később. Hát én 2011-ben szentelődtem, és a katya akkor szentelt pappá, és több szolgálati helyen is megfordultam, így Kecskeméten a főplébánián nagy templomnál is, ahol addig már mögöttem volt tulajdonképpen 5 év, pontosabban 7 év szolgálat, és már erősen foglalkoztatott a gondolat, hogy szeretnék egy mélyebb lelkiséget élni. Így őszintén szólva, de hát ezt a hallgatók is tudhatják, hallhattak róla, vagy akár ha paptestvér hallgat bennünket, hogy az egyházmegyés atyáknak az élete viszonylag mozgalmas. Az Isten sok mindenhez tud erőt adni, de abban az évben úgy éreztem, hogy nekem túl sok lesz a főplébánián, és bizonyára én sem mindig jól osztottam be az időmet, és több ponton úgy éreztem, hogy a lelki életemre fordított idő nagyon lerövidül. És ezért is vágytam valami többre, mert úgy éreztem, hogy arra az időre, amit az Istennel tölthetek, mindenképpen szükség van, és a szerzeteseknél ezt könnyebbnek tűnt megtartani.
Innen fogjuk folytatni a beszélgetést Kovács Ferenc atyával, aki hála Istennek most már városunkban teljesít szolgálatot, mind káplánként, mind az egyházi iskolában, erről is fogom majd kérdezni, de most más ponton járunk az életében, maradjanak velünk, zene után folytatjuk a beszélgetést.
153. A Halas Rádió Lélekmód magazinja.
Köszöntjük a hallgatókat, folytatjuk a mai beszélgetést Kovács Ferenc atyával, akit itt köszönthetünk káplánként Kiskunhalason nagy örömünkre néhány hónapja. Az élet útja nagyon izgalmas, nagyon érdekes, különösen az a fordulat ragadott meg engem, hogy ugye egyházmegyés papként, ugye nagyon-nagyon sok feladat, tevékenység, úgy érezted, hogy már nem jut a lelkiségre elég időd, és akkor egy évig a ferences szerzetesi jelölt voltál? Ez hogy működik? Tehát akkor már ugye közel 7 éve szolgáltál papként, ezt említetted. Ez mit jelent, hogy egy évig jelölt voltál?
Mielőtt így válaszolnék erre a kérdésre, csak egy gondolat a előzőekhez, hogy azért éreztem egy késztetést, egy hívást is a ferences közösségbe, tehát hogy maga a lelkiség is a közösségi élet is vonzott, tehát, hogy nem pusztán menekülés akart ez részemről lenni, de konkrétan vágytam egy mélyebb lelki életre, amit így jelöltként meg is tapasztalhattam, hogy mennyire szépen jelen van, de ugyanakkor azt is látnom kellett, hogy a ferences közösségben is azért van egy mozgalmasság, ott is vannak feladatok, tennivalók, és nem is a mennyiségen fog múlni, hanem tulajdonképpen ez egy életforma marad, erre tényleg születni kell a szerzetesi életre. És én egy évet töltöttem ebben a jelöltségben, ami azt jelenti, hogy ez egy ilyen kötetlenebb életforma, ismerkedés a közösség életével, úgy, hogy már abba bekapcsolódunk, akár úgy, hogy a jelölt néhány tanulmányát is elkezdi. Az én helyzetem egy kicsit különleges volt abból a szempontból, hogy papként jelentkeztem.
Mi vezetett vissza, hogy úgymond hagyományos gyülekezeti egyházmegyei pap legyél?
Tulajdonképpen a jelöltség az jogilag úgy néz ki, hogy ha amíg örök fogadalmat nem tettem volna, addig hivatalosan az egyházmegy jelen esetben a Kalocsa-Kecskeméti főegyházmegye kötelékébe tartozom, és tulajdonképpen ami visszavezetett egy év után, amit nagyobb részt Budapesten a Pasaréti rendházban töltöttem, illetve körülbelül egy hónapot a Széchenyi rendházban, az volt, hogy a beöltözés előtti héten, tehát tulajdonképpen az utolsó héten, amelyen egy lelki gyakorlat is volt, egyre jobban éreztem egy késztetést, egy igen erős késztetést arra, hogy visszatérjek, hogy szép ugyan a szeretes élet, de nem ez lesz az én utam. Mert mégiscsak valamiképpen zártabb, és én vágytam egyfajta nagyobb nyitottságra az emberek közelségére, tehát hogy jobban ott lenni az emberek életében. Tulajdonképpen ez mozgatott vissza.
Nagyon megütötte a fülemet, hogy az utolsó kanyarban mondhatni, egy lelki gyakorlaton tisztázódott ez bennem. Én azt gondolom, hogy ez egy nagyon fontos dolog, sokkal többet kellene lelki gyakorlaton mindannyiunknak részt venni, nem csak azok, akik ilyen döntés előtt állnak. Régen ennek nagy hagyománya is volt, hogy minden nagy fontos döntés előtt elcsöndesedtek az emberek is. Szóval így döntöttél, és egy picit mesélj arról nekünk, hogy tulajdonképpen hol szolgáltál, mely szolgálati helyek előzték meg azt, hogy most szeptember óta Kiskunhalason köszönhetünk.
Ahogyan említettem is, 2011-ben szentelt érsek atya pappá, heted magammal, nemrég elhunyt Berki József atyával, akiért imádkozunk. A felszentelésem után egy évet töltöttem szülővárosomban, Kiskunfélegyházán, ami egyidejűleg a hátralévő tanulmányaim befejezését is jelentette, de ez kimondottan egy évre szólt. Utána pedig a leghosszabb ideig Soltvadkerten voltam a Szentlélek plébánián káplán, Hozdik Zsolt atya mellett, majd ezt követően Kecskemét főplébánia következett a nagy templomnál, ahol egy évet dr. Jenei Gábor atyával, majd egy évet dr. Finta József atyával töltöttem, illetve az alatt az időszak alatt volt káplántársam a Tóth Tibor atya, aki most Kecelen szolgál. Kecskeméti időszakom alatt egy különleges szolgálattal is kiegészült az életem, amely a megyei börtönben való börtönszolgálatot jelentette. Majd a kecskeméti évek közé ékelődött a ferences jelölt időszak, amely egy évet jelentett. Amikor az egyházmegyébe visszatértem, érsek atya Hatházi Róbert plébános atya mellé helyezett vissza Kecskemétre a Szent Család plébániára, ahol csodálatosan szép közel két évet tölthettem Robi atya mellett és a Szent Család plébánia hívei közössége mellett, talán találóbb ez a kifejezés, hogy a közössége mellett mind a mai napig nagyon sokat jelent az a közösség. És ezt követően idén május közepén ért véget az a kecskeméti szolgálat, ami után következett nagyjából 3,5 hónap kiskunfélegyházi szolgálat újból Hajagos Gyula plébános atya mellett, és ezért véget idén augusztus végén és szeptember 1-től kerültem ide Kiskunhalasra, az alsóvárosi plébániára.
Hozdik Zsolt atyával akkor tulajdonképpen már régi a kapcsolat, gondolom, hogy ez egy nagyon örvendetes együttműködés és kollégai viszony közöttetek.
Igen, tehát a Zsolt atyával 2012-ben ismerkedtem meg Soltvadkerten, ahol 4 évet együtt töltöttünk, és ez a 4 év nagyon szépen formálta a mi kapcsolatunkat, közös szolgálatunkat, és szándékosan így mondom, mert én úgy gondolom, hogy a pap sohasem munkát végez, hanem szolgálatot teljesít. És az évek folyamán ez a kapcsolat barátsággá érlelődött, de ez semmiképpen sem befolyásolja akár a kiskunhalasi szolgálatot, tehát én ugyanolyan káplánnak tekintem magamat, mint káplántársam Gyirán Péter atya. Tehát az, hogy most én a Zsolt atyával már voltam így szolgálati kapcsolatban, vagy barátságban vagyunk, természetesen egyáltalán nem jelenti azt, hogy én bármiféle előnyt élveznék, vagy különlegesebb helyzetben lennék, és ez így jó, ez így fontos.
Innen fogjuk folytatni a beszélgetést, mert azt is tudom Kovács Ferenc atyától, hogy iskolában is töltött már időt, 4 évig iskola lelkész is volt, és most is iskola közelbe került. Erről fogom faggatni hamarosan Kovács Ferenc atyát, maradjanak velünk.
153. A Halas Rádió Lélekmód magazinja.
Köszöntjük a hallgatókat szeretettel, és folytatjuk a mai beszélgetést, életútriportot Kovács Ferenc atyával, akit Kiskunhalason köszönhetünk káplánként néhány hónapja. Említettem a hallgatóknak, hogy neked vannak tapasztalataid már iskolalelkészként, és most is az egyházi szolgálatokon kívül, illetve nem kívül, belül az iskolában is dolgozol.
Igen, ahogyan ide helyeztek Kiskunhalasra, ahogyan ide kerültem egyúttal a Szent József Katolikus Általános Iskolába is kaptam egy megbízatást iskola lelkészi küldetéssel. Megelőzőleg Tázláron, az ottani Szent II. János Pál Általános Iskolában voltam 4 éven keresztül iskola lelkész. Ez egy nagyon szép szolgálat, nagyon közel áll hozzám, ahogy így az iskolában a lelki élettel lehet foglalkozni. Akik közelemről ismernek, de szívesen megosztom ezen a fórumon is, hogy én talán pedagógiailag nem vagyok annyira ügyes, vagy nincsenek úgy jó módszereim feltétlen, de nagyon szeretek a gyerekekkel, a fiatalokkal lenni, főleg személyes vonatkozásban, személyes kapcsolatok kialakításában. Természetesen úgy, hogy az iskolai kereteket, szabályokat figyelembe véve, de nagyon fontos, hogy a gyerekekkel akár papként, akár tanárként szolgálunk közöttük, éreztessük, hogy nem csak a feletteseik, tanáraik vagyunk, hanem a testvéreik is, és mi is ugyanolyan emberből vagyunk, mint ők, nekik is lehet rossz napjuk, és nekünk is. Én a gyerekeken keresztül különösen is hálás vagyok az Istennek, nagyon sokat köszönhetek nekik. Az Isten rajtuk keresztül rengeteg jó kedvet, erőt, békességet adott. Én ezért is nagy ajándéknak élem meg az ő közelségüket.
Én azt gondolom, hogy a hallgatók számára kiderült az eddigi beszélgetések alatt, hogy ilyen gyönyörű, hangú, nyugalmat sugárzó, kiegyensúlyozott, békességgel, örömmel teli személyiség vagy, tehát ebből egészen biztos, hogy a gyerekek is profitálnak, hiszen ma pont ebből van a legkevesebb. Én azt gondolom, hogy minden pörög, csili, vili, rohan, és ebben a nagy-nagy rohanásban egy nyugodt, kiegyensúlyozott, örömteli fix pont az életben. az nagyon-nagyon megnyugtató lehet, és szereti. Gondolom pozitívak a visszajelzéseid a gyermekek, szülők felől.
Azért ehhez hozzá kell tennem, hogy nekem is megvannak a saját küzdelmeim a békéért, az örömért mindig meg kell küzdeni, de természetesen az emberi gyengeségek azért nálam is rendszeresen befigyelnek, amikben fejlődnem kell.
Mik azok?
Hát sok minden lehet. Időnként biztosan lassúbb vagyok a kelleténél, vagy esetleg időbeosztás terén még van mit fejlődni, vagy részletekben kevésbé kéne időnként elveszni. Most így pontos visszajelzéseket nem tudok meg ebbe, úgy igazából nem is szeretnék úgy belegondolni most rólam, milyen visszajelzés.
Inkább csak a gyerekek, tehát látod-e rajtuk, hogy élvezik a hittanórát, együttműködnek-e?
Igen, tehát én úgy látom, hogy tudunk örülni egymásnak, hogy itt nem pusztán arról szól, hogy most van egy óra, hanem hogy tényleg egy-egy értékes találkozásban lehet részünk. Tehát, hogy ők lehet, hogy éppen csak megtűrnek engem, de hát én nagyon szeretem őket, meg természetesen a tanár kollégákat is.
Lassan a beszélgetésünk végére érünk. Nagyon-nagyon kívánunk neked sok és örömteli élményt itt Kiskunhalason. Mennyire ismerted meg a várost? Mennyire? Ugye Kiskun Félegyháza nincs messze. Én például Félegyházán laktam, amikor férjhez mentem, és tényleg nagyon hasonló két városról van szó, de mégsem ugyanaz nyilván.
Még azért folyamatosan ismerkedem a várossal, a lehetőségekkel, az itteni élettel. Van bőven még mit megismernem, de nagyon-nagyon tetszik, és úgy érzem, hogy egyre otthonosabban sikerül ebben mozogni. Nekem tulajdonképpen az alapelvem, vagy a kiindulási pontom, hogy papként mindegy, hogy hol szolgálunk, mindenhol van lehetőség az embereket szeretni, segíteni. Az ember mindenhol ember marad a világ bármely pontján, akikért tehetünk, és nem csak papként. A itteni kiskunhalasi szolgálatomnak a része még a betegek között folytatott szolgálat a Semmelweis kórházban, a városban, ahol a református, evangélikus és baptista lelkész testvérekkel együtt közösen végezzük ezt a szolgálatot. Nekem személy szerint nagyon sokat jelent, szívesen vagyok a betegek között, feltöltődöm közöttük, csak úgy, mint a gyerekek között. Nagyon jó megtapasztalni, hogy a szenvedő Jézus mennyire ott tud lenni a betegekben is. Ez is egy fontos tapasztalat, és egy nagy ajándék Istentől ez a szolgálat, ahogyan így köztük lehet lenni, Isten jelenlétét továbbadni a szentségek kiszolgáltatásán keresztül is.
Nagyon kívánom, hogy az a közösség, amelyből jöttél, ahol nagyon jól érezted magad, legalább ilyen közösségre találj itt ebben a gyülekezetben, és hát ahogy mondtad, ezért te teszed is folyamatosan nap, mint nap. Kívánom, hogy alakuljon ki egy szeretetteljes, egymás segítő közösség, melynek káplánja vagy lelkésze. Köszönjük a beszélgetést, és áldott éveket kívánunk itt Kiskunhalason.
Én is köszönöm szépen a beszélgetést, a figyelmet, hogy időt szenteltek ránk, hallgatók, és jó Isten gazdag áldását, békét és minden jót kívánok mindenkinek.
Kovács Ferenc atyakáplánnal beszélgettünk, remélem sokan fognak vele találkozni élőben is a Szent Péter és Szent Pál hőplében, a templomában, vagy az iskolákban. Köszönöm, hogy velünk tartottak, Csányi Ágnes voltam a mikrofonnál.